Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig Báb Színház. 75. jubileumi évadát kezdte meg a Budapest Báb Színház. Ellinger Edina igazgatóval Kalmár András beszélget.
Kettős minőségben vagy most jelen, mert egyrészt mint igazgató, de te rendezel is, és nem is akármit, hanem a kuflikat, a legendás kuflikat, illetve hát ennek egyik változatát, mert igaz, ami igaz, hogy nagyon sokféle kufli előadás, meg hát természetesen film és könyv is forog közkézen, ugye Dániel Andrásnak ez a, hát nem is tudom, kis univerzum, amit ő megteremtett néhány évtizeddel ezelőtt, és azóta hát ez töretlen siker.
Igen, így van, és én is azt szoktam egyébként mondani, hogy a kufli univerzumnak most tulajdonképpen egy szelette, de megérkezik a Budapest Báb Színházba is, és hát éppen ideje volt, régi tervem egyébként, és akkor beszélek először rendezői minőségemből, úgyhogy már amennyire ezeket el lehet választani egymástól, ezeket a minőségeket, mert hát nyilván, mint igazgató pedig meg kellett hozni a döntést, hogy akkor...
Hogy te rendezed.
Hogy én rendezem, igen. De azért félértés ne essék, mivel művészeti tanáccsal dolgozom, ezek ezért nem egy személyi döntés. Úgyhogy fel vagyok így mentve ez alól, a részrehajlás alól mindenképpen. Szóval igazából nekem a kuflikkal már réges-régen volt egy találkozásom, tanítok a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és első éves volt az akkori osztályom, és nekik vittem be, mint alapanyagot, hogy érdemes lenne foglalkozni vele, mert nagyon szerettem volna egy kicsit a gyerekszínházi részével is megismertetni azt az osztályt egyből így a bábműfajon belül. És akkor még egyébként egy előadás sem létezett, egy kufli előadás sem létezett. Természetesen a mesekönyvek és az animációs film az nyilván igen. És akkor ott két mesét földolgoztunk egy vizsga kereteik között, amit az András, a Dániel András is látott, mert természetesen engedélyt kértem tőle. Tudom, hogy mai napig mondja, hogy nagyon szerette mind a két történetnek a feldolgozását. Hát nyilván borzasztóan, hogy mondjam, fiatalos vagánysággal nyúlt hozzá akkor az osztály, a 20 évesek, és az nagyon jól passzolt az András világához. Szóval az első élményem az nagyon-nagyon kellett, nemes találkozás volt így vizsga körülmények között ezzel az alapanyaggal, és valóban egy ideje dédelgettem, hogy jó lenne, ha Budapest Báb Színház nagy színpadára is megérkeznének ezek a nagyon kedves karakterek. Na de hogy miért? Hogy miért a kuflik? Mert hogy szerintem ez is egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Nyilván nem egyszerű olyan alapanyagot, irodalmi alapanyagot választani, ami már az óvodáskorban is nagyon jól működik. Alapvetően mondhatni azt, hogy hál' Istennek van egy képességem arra, hogy az óvodások nyelvén viszonylag jól értek. Megrendeztem annó a Boribon és Andi Panni 10 évvel ezelőtt, a Nyúl Pétert, a Babarókát azt hiszem 3 évvel ezelőtt mutattuk be. Tehát, hogy mindig nyitott vagyok azokra az anyagokra, ahol úgy érzem, hogy meg tudjuk valóban teremteni annak a lehetőségét, hogy a 3 éves korú gyerekek is tulajdonképpen rá tudjanak kapcsolódni ezekre a pici történetekre, erre az előadásra. Természetesen azt muszáj elmondanom, a 3 éves kor az alja, és utána a teteje a csillagos ég, mert hiszem, hogy alapvetően egy jó gyerek előadásnál nincsen felső korhatár, és a kufliknál ez pedig különösen érvényes.
Hát persze.
Mert egyszerűen annyira fantázia gazdag, és közben olyan szépen absztrakt a Dániel Andrásnak a világa, de tényleg egy ilyen féktelen fantáziával ír az András, és teremti meg a szereplőit. Tulajdonképpen nagyon bábszínpadra kívánkozik az ő alapanyaga, ha csak a 7 főszereplőt nézzük, ugye ezeket a se nem kifli, se nem kukac, se nem babi, és nem is kavics kis amorf lényeket, amik közben borzasztóan szerethetőek. És közben van egy mély filozófiája, nagyon sok meséjének az Andrásnak.
Hát persze, hát ezek a jó mesék, igen, azért ezt tudjuk.
És hát azért mi azokat választottuk ki, szóval nem adjuk könnyen a dolgot, hogy aminek tényleg van valami olyan kis tartalmi mondani valója, hiszen ezek rövid történetek. Tehát pont azért alkalmasak arra, hogy a kicsik befogadják őket, mert egyszerű rövid történetekről beszélünk, tehát a mi előadásunkban két felvonásba fogjuk játszani, ahogy azt szoktuk a nagy színpadon, és egy szünettel közötte természetesen, de hogy olyan mesék elevenednek meg a mi előadásunkban, mint például a zödön nadrágja, illetve a zödön foltja, ami eltűnik, és tulajdonképpen arról van szó, hogy elszakad a zödönnek a nadrágja. Jön a beszélő Fatuskó, aki szintén egy csodálatos fantázia lény, és akkor ő varázsol egyet, és eltünteti a szakadást, de a foltot is. De az ödön nem szeretne folt nélkül maradni, mert hiába az egy folt, az hozzá tartozik. Tehát egyfajta identitás keresése is van az ödönnek benne, azaz, hogy ki vagyok én alapvetően, és a foltommal vagyok én. Tehát, hogyha levetítem ezt arról, hogy lehet, hogy alacsony vagyok, lehet, hogy kicsit dundi vagyok, lehet, hogy szeplős vagyok, lehet, hogy az orrom egy picit nagyobb, de ez vagyok én, és úgy szeretem, és úgy fogadom el magam. Tehát, hogy szerintem ez például egy nagyon, nagyon fontos dolog ennek az egész mesének a mélyén alapvetően. Vagy imádom azt a mesét, amikor a zsunyér és kopollánt, amikor olyan szavakat keresgélnek, aminek nincsen értelmük. Mert ez is abszolút a fantáziát nyitja a gyerekek, és alapvetően a felnőttek fantáziáját is, hogy onnantól kezdve, ha kimondjuk őket, bármi ilyen szó már létezik, és onnantól kezdve, ha nevesítjük, és meghatározunk, vagy akár egy tárgyat kapcsolunk hozzá, akkor az a dolog már létezik. Ugyanígy játékokat is, ugye a zsunyér meg a kopollán, az egy játék, amit a kuflik találnak ki, és sosem létezett. Tehát, hogy ez is azt a fantáziát segíti, hogy a gyerekek, amikor akár együtt játszanak, és kitalálnak, én is emlékszem, kitaláltunk különböző nem létező játékokat, hogy erre erősítsünk rá. És alapvetően meg ez az egész kufli csapat annyira szeretetteljes, és egy ilyen összetartó, mint egy nagy család úgy működnek, és
igen.
És akkor is persze megjelennek is féltékenységek, mikor az egyikük nyer a jelmezversenyen, és a többi féltékenyre, de hogy mondjam, olyan jó ízűen hozza be, hogy mit is jelent embernek lenni gyakorlatilag, de semmi félelmetes, semmi olyan nincsen benne. Azt szoktuk mondani rá bent, hogy ez egy ilyen egy angol kifejezést tudok legjobban mondani, egy feel good előadás lesz. Aha. Ami ennek az András könyve is, hogy borzasztóan jó velük foglalkozni felnőtt fejjel is, és elképesztően vidám próbaidőszakunk van vele. Tehát nagyon felszabadító alapvetően ezzel az anyaggal foglalkozni.
Hát ez nagyon fontos. És ha jól tudom, lesz benne egy olyan mese is, ami még nem is jelent meg nyomtatásban.
Igen, így van. Amikor az Andrást megkerestem, és mondtam, hogy akkor itt az idő, hogy a Budapest Bábszínházban is létrehozzuk, akkor ő felajánlotta, hogy neki van egy-két olyan története, meg még verse is, amihez még nem készített illusztrációt, tehát még nem jelent meg ezért nyomtatásban sem. És ebből az egyiket kiválasztottuk, ami a Hilda virága. És tehát az is egy ilyen nagyon, nagyon helyes történet. És egy nagyon egyszerű kis történet, hogy van egy virágmag, amiről nem tudja a Hilda, hogy micsoda, és akkor de szeretné elültetni, és nagy várakozással van az irányába, hogy mi lesz belőle, és annyit elárulhatok, hogy nem lesz egy túl szép növény, ami ki kell, viszont elnevezi, és borzasztóan szereti. Tehát, hogy itt is csak arra tudok visszareflektálni, hogy ez is ilyen nagyon fontos dolgokat mutat fel alapvetően mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek, hogy amit gondozok, bármilyen is lesz, de az az enyém, és szeretet kapcsol hozzá onnantól kezdve, megfelelősség. Tehát ez a Hilda virága, ami bekerült a mi előadásunkba, illetve van egy lustaságdal is, amit az András írt, és megzenésített formában ez is hallható lesz majd az előadásban, megtartható természetesen, mert hogy ez egy nagyon élő zenés előadás lesz, azt még muszáj elmondanom, hogy...
Na ezt akartam kérdezni, hogy amikor valaki azt mondja a gyermekének, hogy gyere, elmegyünk megnézni a kuflikat, és ő nehogy is azt mondja, de hiszen azt már láttam, mert volt itt, meg volt ott, meg amott, akkor azt lehet mondani, hogy igen, de ez más lesz, mert például itt lesz a Varázsgombák zenekar és a Cseri Hanna, és nagyon sokat fognak énekelni, meg zenélni, meg nyilván hát az egésznek a levegője, ez így kiderül a próbafotókból, hogy egészen varázslatos, egészen más.
Igen, ez egy... Én nem akarok füllenteni, ugye behoztam ezt, hogy amikor az egyetemen foglalkoztunk ezzel a két anyaggal, hát az a helyzet, hogy akkor találtuk ki azt, hogy ezek a varázsgombák, ugye, amik a rét, szintén ezen az elhagyatott réten élnek, és a kuflik néha hozzájuk fordulnak segítségért, hogy hát legyen már egy varázsgombák zenekar, és legyen ez egy élő zenekar. Tehát ez egy, mondhatom azt, hogy ez még egy ilyen egyetemi agymenésünk volt, gyakorlatilag így közösen, kollektíven. Egyébként nekem a Hanna tanítványom volt, úgyhogy a Hanna ebben...
Tényleg?
Persze, hát ezt a Hannával együtt csináltuk az egyetemen, és hát ez ott találódott ki az ő vezetésével.
És... Bocsánat, Edina, muszáj egy picit beavassuk a hallgatókat, mert itt dobálózunk meg, összemosolygunk dolgokon. Tehát van Cseri Hanna, akit lehet ismerni, mint pop előadó művészt, különböző fesztiválokon lehet vele találkozni, de egyébként ő báb rendező is, és nálatok ő a zenei vezető, hogyha jól tudom, tehát felelős például azért, hogy az általa, többek közt általa megírt zenék fölkerüljenek a Spotify-ra, de hogy én ebben valahol sokkal többet látok, tehát nyilván nem lehet megismételni bizonyos korszakokat, de régen azért volt olyan, hogy bizonyos előadók nagyon kötöttek egy színházhoz, és ott volt egy ilyen kölcsönhatás. Most nem akarok azzal jönni, hogy Cseh Tamás is a 25. színház, uh-huh. és azt se akarom mondani, hogy a Hanna... Igen, presszerés, tehát hogy most a Hanna az új képzelt riport, vagy nem tudom, hogy azt írja nálatok, de hogy régen ez így volt, és olyan klassz, hogy ez most újra van.
Hát bizony, szóval azért minden korban, ugye mindenki a saját korszámének megfelelő színházat csinál, de azért nagyon érdemes visszanézni oda valóban, hogy régen hogy csinálták, és átvenni azokat a jó metódusokat, amelyek működtek. És valóban én ezt egy nagyon nagy űrnek éreztem, hogy nincs a zenei vezetője a Budapest Báb Színháznak, és a Cseri Hanna valóban a tanítványom volt az egyetemen, tanítottam ők, és bábrendezőként végzett, de már az egyetemen tudtunk arról, hogy hát egy elképesztően muzikális emberről beszélünk, és azt is muszáj elmondanom, hogy a Hanna szövegkönyveket is írt, tehát ő adaptálta például a Kuflikat a mi színpadunkra. Szóval a Hanna egy ilyen polihisztor, és igen, egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas alkotóművész. Amikor az utolsó bárányt eljött és megrendezte nálunk a Budapest Báb Színházban, megrendezte, meg a zenéjét írta és adaptálta is, tulajdonképpen akkor ismerkedtünk meg így színházi környezetben, már kint a professzionális világban is egymással, és olyan szépen kirajzolódott magától, hogy egyszer csak ott ültünk egymással szembe, és ő jelezte, hogy nagyon szívesen csatlakozna hozzánk. Én meg úgy éreztem, hogy mivel a zenei vezető státusz nincs betöltve, és szerintem ennek a korszaknak meghatározó egyenisége a Hanna, és akkor felajánlottam Abszolút. Neki, hogy csatlakozzon hozzánk, és igen, természetesen a Budapest Báb Színháznak a repertoárján érződik is a Hannának a zenei lenyomata. Természetesen figyelnünk kell arra, mint ahogy ez a vizuális lenyomatára is érvényes a színháznak, hogy mindig be kell hívni más tervezőket, és mindig hívunk be más zeneszerzőket is, hiszen nagyon sok mindenki van, akivel szeretünk dolgozni.
Igen.
De ha csak azt nézem, ugye, hogy az előbb említett utolsó bárány, aminek már a zenei anyaga...
Az lesz most karácsonykor is? Újra?
Igen, az idény előadásunk, és abszolút megérkezik.
Hát az egy ilyen adventi mese.
Igen, kifejezetten arra találódott ki. Illetve ugye a Szomjas Trollt mutattuk be.
Na igen.
Hát, a legelején.
Na de várjál, de hát itt iszonyú erősen indultatok, mert ugye a Szomjas Trollt, a Hamupipőkét, és akkor most jöttek a Kuflikkal, mivel elsősorban gyerekeknek vagy ifjúsági színház vagytok, mondhatjuk. Fontos, hogy az ősz elején, amikor még nem zuhan rá a gyerekekre nagyon a suli, akkor kell bemutatókat csinálni?
Amikor a kisebb korosztályt szólítjuk meg, igen, azt igyekszünk mindig ősz elejére. Uh-huh. Mert valóban, főleg az óvodásokat már hamarabb el lehet kezdeni hívni, hiszen ott, mert aki elsőbe megy, vagy ne a gyúristen, ötödiket kezd, ami megint egy váltás, akkor őket nehezebben hozzák be a pedagógusok hozzánk a színházba. Tehát például az ovisok, meg a kisiskolások előnyt élveznek ilyenkor, ezok az előadások, amik nekik szólnak. Tehát igen, általában évelején, igen, oda szoktuk csoportosítani a gyerek előadásokat. Ez most nekünk az évadban is nagyon hasonlóképpen alakult, hogy az évad első felének a bemutatói gyerekeknek szólnak, viszont az évadunk második felének a bemutatói pedig felnőtteknek, illetve fiatal felnőtteknek. Tehát, hogy ezt most így szétválasztottuk. Hát nem mindig szoktunk három bemutatóval erőrukkolni ám évelején, de ez most úgy adódott, hogy a Szomjas Troll elkészült már tavaly év végére, és volt is akkor egy ilyen előbemutató belőle, de azt éreztük és azt láttuk, mert nyilván nekünk tehát nagyon sok mindent figyelembe kell venni, a bábműhelyeinknek a kapacitását, alapvetően azt, hogy már május végén én azt gondolom, hogy nem érdemes, vagy legalábbis nálunk a mi színházunkban nem érdemes bemutatóval
Igen,
előkolni,
világos.
sokkal jobb azt, ha ősz elejére hozzuk. Tehát a Trollnál azért lett az a döntés, hogy akkor legyen az az első bemutatónk. És meglehetősen korai volt augusztus 31-én, úgyhogy amit ugye a Hanna rendezett, a Hanna adaptálta Varró Dani eredeti meséjéből, illetve ő írta a zenéjét, tehát ott is mind zeneszerző közreműködött, és nem olyan régen mutattuk be a Hamupipőkét. Hát a Hamupipőke az az előadásunk, ami pedig az csúszott szintén, tehát előbbre terveztük a bemutatóját, egészen pontosan megmondom őszintén, arra az évadra, amikor az energiaválság volt. És amikor az energiaválság volt, akkor viszont ott még kellett gondolni gazdaságilag is nagyon sok mindent, hogy hát az elszabadult energiaárak mellett mennyi bemutatót vagyunk képesek bevállalni. És akkor ennek a Hamupipőke esett áldozatul annyiban, hogy megcsúsztattuk a bemutatóját. És tulajdonképpen azt láttuk, hogy hát akkor menjen az is össze ezen az őszön. Nagyjából ez is elkészült egyébként a tavalyi évadunkban, szóval nem azt jelenti, hogy senki nem alszik a színházban, és ezért tudunk előrukkolni három bemutatóval is évelején, hanem így kicsit bedolgoztuk a múlt évad végére ezt a két előadást a Fiókba. A Kuflikat azt meg most próbáljuk. Tehát az a hivatalos, a Kufliknak van a hivatalos próbaidőszaka, de kimondom már egyszer helyesen a címét, jó? Mert nálunk az a címe, hogy mindenki legyen Kufli, felkiáltó jellel az előadásnak.
Hát
úgyhogy igen, ez egy erős felkiáltás,
igen.
És nyilván az a mese is benne van az előadásban, aminek ez a címe.
Egyébként közben repül az időnk nagyon, de muszáj, hogy még azért két szót ejtsünk az évad hátralévő bemutatóiról is, annál is inkább, mert ugye Szikszai Rémus újra jön és újra rendez, és most ráadásul Pergüntöt, ugye a fantasztikus nagy sikerű Decameron után, amit szintén műsoron tartottuk.
Persze,
még, ugye?
Természetesen, igen, a Decameron októberben kezdjük el felújítani, október második felében, hogyha jól emlékszem. Igen, hát a Rémus az nem először dolgozik velünk, és tulajdonképpen nagyon-nagyon termékeny is ez a munkakapcsolat között, és a mi színházunk között. És hát most a Pergünt, a legújabb
kihívás. Ez kinek az ötlete volt, hogy Pergünt?
Ez az övé volt.
Aha.
Az övé volt. Ő érkezett azzal, és tulajdonképpen nem kellett sokáig győzködnie bennünket. Egyrészt nagyon sok kortárs előadást játszunk, tehát hogy a kortárs irodalomból kialakult előadásokat, de szükségünk van a klasszikusokra is, és illetve fontosak a klasszikusok számunkra, nyilván a Hamupipőke is ezt húzza alá, amit az előbb említettem, és hát a Pergünt is egy nagy klasszikus, és aki ismeri, az talán nem csodálkozik azon, hogy miért mondtuk azt, hogy hát ha valamelyik Ibsen, akkor ez az, amit érdemes bábszínpadra adaptálni. Nem lesz
hát
egyszerű. Nem lesz egyszerű, mert hát egy elképesztően csodálatos, nagy, masszív anyag, nagyon sok fele lehet vinni, de hát nyilván rengeteg olyan elemelt, absztrakt megjelenítéssel van már eleve az Ibsennek benne, amire nagyon alkalmas a bábműfaj, és nagyon alkalmas a mi színházunk és színészeink. Tehát, hogy azt gondolom, hogy színészi szempontból is szép lehetőségek vannak benne, amit szintén mindig azért szem előtt tartunk, hogy fejlődjön a társulatunk.
Hát, nagyon kíváncsi vagyok. És akkor lesz még egy bemutatótok, amiről azt írtátok, hogy vásári komédián alapszik, ha jól értettem én ezt.
Igen, lesz egy utolsó bemutatónk is, illetve nem mindig van utolsó bemutatónk, minden évadban. Szóval ennek az évadnak, ennek a 75. évadnak a legutolsó bemutatója, az Gardenő Klaudia rendezésében valósul meg, és az ő ötlete alapján a Gardenő Klaudia szintén egy fiatal báb rendezőnő. Egyébként az előbb oly sokat említett Cseri Hannának az osztálytársa volt.
Aha, tehát szintén a te tanítványod.
Igen, illetve a Hoffer Károlyék tanítványa, Gimesi Dóri Hoffer Károlyék tanítványa, mert én bábszínészeket képeztem elsősorban, de mindig tanítok bábrendező osztályban is. Most is oda megyek a beszélgetésünk után. És hát szeretünk teret adni a fiataloknak, szóval nagyon-nagyon fontos, hogy kipróbálhassák magukat nálunk időről időre, és egy-egy újabb, friss új kollégát bevonzani hozzánk. És na szóval, a Gardenő Klaudiának az volt az ötlete, hogy annyira gyönyörű a magyar népmesekincs, de hogy azért előszeretettel a legtöbb bábszínházban gyerekek számára készül előadás magyar népmeséből.
Igen.
Viszont nagyon sok olyan magyar népmese van, ami egyáltalán nem gyerekkompatibilis.
Sőt,
tehát,
igen.
Hogy akár csak ha horrorisztikusságát nézzük, akár csak ha a pajzánságát nézzük, tehát több vonalon is el lehet indulni. Egy elképesztően nagy gyűjtést végeztek az elmúlt időszakban a Hársink Hildával, aki segít adaptálni ezeket a választott magyar népmeséket a színpadra, szóval kifejezetten felnőtt előadás készül, és Vásári Báb revű, ez a műfaji meghatározása, ez pedig már a rendezőnő személyéből fakad, aki olyan szépen tud új tradicionális dolgokat színpadra vinni, hogy egy picit csavar közben rajta. És ez mindig nagyon jól áll az előadásainak. Egyébként a Gardenő Klaudia is én zeneiségében egy elképesztő csaj, tehát nagyon muzikális, szintén játszik hangszeren. Élő zene lesz itt is a színpadon, abszolút népzenei vonallal.
Aha.
És hát az a címe, hogy kár, hogy anyádat nem hoztuk el.
Úgyhogy, csodálatos cím.
Én is nagyon kedvelem. Most nem mondom el, hogy mi a rövidítése házon belül, hogy nem mindig ezt kelljen kimondani. Szóval nagyon izgalmas, hát ez egy nagyon izgalmas dolog, ami ezzel kapcsolatban is ígérkezik, és én borzasztóan kíváncsi vagyok rá. És hát nyilván a Vásári bábjátszásnak, a komédiának, a szélsőségességével, a hagyományaival megtűzdelve, de mégis a mai kor felnőttje elé oda tartva fogja ezeket a magyar népmeséket interpretálni.
Ellinger Edinával, a Budapest Bábszínház igazgatójával Kalmár András beszélgetett. Hírekkel folytatjuk, aztán az egészségünkkel foglalkozunk picit, a következő megálló az egészségkód itt a hétvégi menetre.